prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Túrós Bense Levente.
Üdvözlöm a Trend FM hallgatóit. Mai vendégem Virág Ferenc, a Random Capital egyik tulajdonosa, tanácsadója, és terveim szerint a DM-kerről, a DM-ker kibocsátásról fogunk beszélgetni. Szervusz, köszöntelek a stúdióban.
Én is mindenkit köszöntök.
Ugye a rádióban már foglalkoztunk, ebben a műsorban is foglalkoztunk azzal, hogy a DM-ker, ugye, amely az X-Tenden jegyzett KKV, újabb részvényeket tervez kibocsátani, és hát egész rendhagyó módon. Hol áll most a folyamat?
Nos, a helyzet az az, hogy tervénkhez képest némi csúszással, ha minden úgy megy, ahogy mi azt megálmodtuk, akkor október 22 és október 30 között lehet majd a jegyzés. Ez persze még mindig függvénye annak, hogy a Magyar Nemzeti Bankkal folyamatos konzultációban vagyunk az elfogadandó tájékoztatóval kapcsolatban. Ugye figyelembe kell venni, hogy ez egy olyan konstrukció, ami még sosem volt. Ez mind az alkotóknak, mind pedig a szabályozói környezetnek azért némi kihívást jelent, de úgy gondolom, hogy jól haladunk a folyamatban.
Nos, akkor nézzük meg egy picit ezt, hogy mitől olyan különleges ez a kibocsátás. Ugye számomra, ami a legfontosabb, vagy a legfigyelemfelkeltőbb, az a visszavásárlási kötelezettségvállalás.
Így van, tehát egy olyan fajta konstrukcióban gondolkodtunk, így a pandémia közepében, második hullámban, egyébként egész pontosan ezt egyébként májusra tedveszük volna a tranzakciót, de akkor az első hullám ezt elvitte. Majd a másik hullámnál azt mondtuk, hogy nem foglalkozunk a helyzettel, mert akármikor megtörténhet, hogy ez hullámok formájában fennmarad egy jó ideig, ezért azt próbáltuk meg értelmezni, hogy hogyan lehetne egy olyan sikeres kibocsátást csinálni, ahol mi magabiztosan haladhatunk a cég jövője szempontjából, de nem a kis befektetőkkel, a magánbefektetőkkel fizetetjük meg ezt a fajta bizalmat. Ezért találtuk azt ki, hogy lesz egy jegyzési álsáv, ami egyrészt csatlakozik ahhoz a private placementhez, ami 2019. decemberében volt 3800 forint, ugye volt benne egy 100-as split, most azért van a 40 forintos kategóriában részvény. Ez azt jelenti, hogy 38 forintban állapítottuk meg az alját a private placementtel megegyezően, 42 forintot pedig azért tettünk tetejének, mert az elmúlt 180, illetve 306 napos mozgó átlag vagy súlyozott átlag az gyakorlatilag ezt az értéket képviseli, így ez a sáv. Ami ugye rendhagyó, hogy úgy van kitalálva a konstrukció, hogy miután jegyez valaki, utána kb. Egy hónapon belül meg is kap egy kb. 5%-nyi osztalékot, ez 1,9 forint, tehát vagy 5, illetve alsó értéken a 38 forint, illetve 4,5%-ig csökkenhet le, hogyha 42 forinton van a jegyzés. És ennek a tetejében még van egy visszavásárlási kötelezettsége a DM-kednek, ami azt jelenti, hogy ha valaki mégis azt gondolja, hogy 2021. október 26-án nem akar tovább részvényes maradni, akkor van egy opciós forma, amivel gyakorlatilag vissza tudja adni a részvényt, és a 38 forint per részint a DM-ked visszafizeti neki. Tehát ez nagyjából a konstrukció. Ehhez épül még az, hogy ennek lesz egy folyamata, a jegyzés során lehet majd ezt a fajta opciószerződést elfogadni, és lesz egy visszavásárlási pillanat, amikor pedig egy oldalú kötelezettségvállaló vagy felajánlással lehet gyakorlatilag a részénk felajánlásával élni a dologgal.
No, de a visszavásárlás milyen áron valósul meg, a minimum az ársáv alján, így vagy a megvásárolt értéke?
A 38 forint per részvény áron.
És mi lesz az osztalékkal? Az esetben.
Az osztalék az megmarad a befektetőnél.
Tehát gyakorlatilag, ha én megvásárolom 38 forintért a részvényeket, zsebre teszem az osztalékot, majd visszaadom egy év múlva, az is egy, hát jól jártam magyarul.
Ez így van, de azért ezen a dolgon túlmutatunk, mert persze egy részvénynél mindig benne van a levegőben az, hogy miért érhetne többet, és hogyha a részén lényegesen többet ér, akkor a piacon is el lehet adni, és felhívnám mindenki figyelmét arra, hogy miután ez a fajta opciós jogalap, ez gyakorlatilag egy folyamatot jelent, ez az, hogy valaki eladja a részvényét, aztán pedig visszaveszi, attól még ez, hogyha egyébként a jegyzésben részt vett, ez a fajta visszaadás lehetőség megmaradt. Tehát ugye én vettem, úgy nagyon fontos elmondani, hogy maximum 30 ezer darabig. Tehát 38 forinton maximum 30 ezer darabig, de aztán 30 ezer darabot megvettem, és időközben kétszer adtam, kétszer visszavettem, de jövőre rendelkezem ebből vagy 30 ezerrel, vagy valamekkora résszel, még a 30 ezerig maximum bezárólag, ezt én visszaadhatom egyébként a társaság részre, aki visszavásárolja.
Ez nem túl gáláns ajánlat? Miért volt erre szükség?
Egyetlen egyért, azért, mert a DM-ked esetében, mint egyébként az X-Tend kategória általánosan, azzal a problematikával küzd a kibocsátó, hogy szeretne egy egészséges tulajdonosi szerkezetet kialakítani a tőzsde jelenléte során, csak hogy ez még ugye az első időszakban nincsen meg. A lakossági befektetők hiánya pedig azt jelenti, hogy nincsen érdemi forgalom a tőzsdén, és kell legalább 3-400 ember, akinek a napi gondolatai a véleménye, a Matrix-a, azért gondolom, egy forgalmat vissza a piacra. Hát
csúnya szóval élve spekulál a papírban.
Egyszerűen csak jelen van, hogy ez most azért van, mert éppen nem akar többé részvényes lenni, felment az, el akarja adni, vagy éppen azt gondolja, hogy még vennie kell, hoz egyfajta olyan gondolkodási mátrixot, amiből elvárható az 3-400 embernél már, hogy napi alapon legyen benne kereskedés és forgalom. Ez pedig nagyon fontos nekünk, mert keveset szoktunk erről beszélni, de hogyha például a távlati terveket nézzük, és azt gondoljuk, hogy most 2021 elején már kérdés, hogy standard kategóriába lép egyébként a DMK, ennek a tájékoztatónak az elfogadásával ez már egyébként egy lehetőség, hiszen ezt is elfogadja a Magyar Nemzeti Bank, és be kell vezetni, ugye, vagy át kell vezetni a standard kategóriába, de a prémium kategóriába való kerülésnek például alapfeltétele az, hogy több mint 90%-os rendszerességgel, napi rendszerességgel egy év során forgalomnak kell a papírban lennie, ha pedig nincs, akkor nem lehet prémium kategóriába a részvény, már pedig nekünk azért határozottan az a rövid távú célunk, hogy a standardből majd a prémium kategóriába is kerülünk, akár már jövő év végén, azt követő év elején.
Nyilván a befektető számát érdemes, vagy kell növelni, mert ez növeli a forgalmat, de mi van a közkészhányaddal, ha jól tudom, ugye most a nagy tulajdonosok nem adnak el, hanem új papírokat dobnak piacra.
Ez így van, de azt is el kell tudni mondani, hogy dolgozunk ezen a kérdéskörön. Tehát természetesen az, hogy a tulajdonosi szerkezet optimalizálása az nem annyiban fog megállni, hogy a lakosság is részt kap ebben a szerepködben, hanem volt egy private placement, ahol bejöttek ugye tavaly decemberben intézmények, most lesz egy lakossági kibocsátás, gondolkodunk további private placement jellegű dologba, azért mondom, hogy nem az, mert nem alaptőkeemelés formájában, és ez nem titok, hogy 2021-ben határozott cél a nemzetközi piacokon való megmérettetés, meg megjelenés, nem úgy, ha a részvény oda lenne bevezetve, hanem úgy, hogy meg akarunk jelenni, és be akarjuk mutatni a céget, ami jelenti egyrészt azt, hogy pénzügyi, és jelenti azt, hogy szakmai befektetőknek, hiszen többek között ott van a Duszan és ugye a Bobcat nagy nevek és márkák, akiként adott esetben jó belső partnere is lehetnek a cégnek.
Jól értem, hogy készültük egy nemzetközi roadshow-ra.
Én azt gondolom, hogy igen, ezt el lehet mondani, hogy készülünk arra, hogy megmutatjuk a céget külföldön, és ezzel kapcsolatosan is próbálunk abba az irányba hatni, hogy a külföldi szakmai és pénzügyi tőke is megjelenjen a társaságon belül.
Na, mindjárt visszatérünk a társaságra, de előbb még a randomról beszéljünk egy pár szót. Kedves hallgatóknak mondom, aki nem érteni, hogy mi az összefüggés, hogy a random bonyolítja ezt az egész IPO-t. Ez is rendkívüli, vagy hagyományteremtő jegyzés lesz, online lesz ugye a jegyzés, és mindenféle költségek nélkül, jól tudom.
Igen, így van. Itt most a költség az, hogy önmagában a jegyzés költségmentesebbe túlzott a nagy érdekesség nincsen, viszont két elemet el kell mondani. Egyrészt azt, hogy randomnál tartott értékpapír számla és annak vezetése ingyenes, számlanyítás ingyenes, teljesen online lehet csinálni, és még egy dolgot hozunk be a rendszerbe, ami rendkívül fontos és lényeges, hogy miután a pandémia hozza a helyzetet, hogy nem tudunk konzorciumban gondolkodni, és több broker cégnek a bevonásával nem is próbálkoztunk ezzel, mert úgy láttuk, hogy ennek nem nagyon van relevanciája a helyzete való tekintettel. Mi az online jegyzést az elejétől a végéig le tudjuk bonyolítani úgy, hogy egyszer se kell megjelennie magának az ügyfélnek, nálunk tud regisztrálni, számlát nyitni, és a felületeinken keresztül, felületünkön keresztül, ami a NetBunk kereskedési rendszer, a jegyzésben részvény teljesen automatikusan és online. És hogyha valaki megkapta ezeket a részvényeket, szabadon, költségmentesen tovább tudja transferálni, nem fogunk felszámolni a transferdíjat.
Tehát magyarul át lehet vezetni egy másik, vagy akár egy más broker cégnél lévő saját számlára?
Pontosan, annélkül, hogy bármilyen költsége lenne, ezzel azt a transzparenciát szeretnénk megteremteni, hogy nem arról szól a történet, hogy a random hogyan hozzon és hadácsön ügyfeleket a piacról, hanem arról szól, hogy mind sikeresebb tudjon lenni a DMK jegyzés. Ez egy technikai megvalósítás, hogy gyakorlatilag a randomnál lehet csak, de innentől kezdve nyílik a világ. Ha a randomnál a jegyzés végbe ment, az értékpapír jobbá van írva, akkor ezeket az értékpapírokat bárhova, ahova az ügyfél kérdés számlája van, el tudjuk transferálni.
De akkor ingyen. Gondolom, hogy ilyen nyalánkságokra is lehetőség van, mint például egy TBS számlára helyezem ezt az egészet.
Pontosan így van, TBS-re és NYSZ-re is lehet egyébként vásárolni részvényt, ami ugye azt jelenti, hogy ha valaki a 3-5 évig tartja, akkor 3 év után 10% adófizetési kötelezettség, illetve 5 év után nincs adófizetési kötelezettség, értve ebben az esetben azt is, hogyha valaki egyébként az osztalékot megkapja a számlára, akkor az is ennek megfelelően 3-5 év alatt kevesebb, illetve adómentesen jelent neki egyfajta többlet, hozamot vagy bevételt.
Na most a random ugye arról ismert, hogy elsősorban a kis befektetőkre épít, vagy szinte kizárólag, inkább így fogalmazok. Mennyire aktívak most jelen helyzetben a kis befektetők? Tehát most gondolok itt a gazdasági visszaesésre, a pandémiára. Van aktivitás a piacon?
Hát mi brutális mértékű aktivitást látunk, tehát 2020 az nekünk mindenféleképpen egy rekordév, gyakorlatilag minden számunkban. Könnyű erről beszélni, nem vagyok nyilvános társaság, így módon nincs az a problematika, hogy mit lehet elmondani és mit nem.
Nem vagytok még.
Még ilyen, így van. Az elmúlt egy évben, tehát ez a 2020-as év, és egyébként is egy elég erős növekedési pályán volt a Dandom az elmúlt években, de ez az év az egy akkora fajta robbanást hozott, amivel sok ezer ügyfél csatlakozott hozzánk, óriási mértékben nőtt a forgalmunk, a piaci részesedésünk is, hogy a budapesti tőzsdét nézzük, azért egy negyedik, ötödik helyet kölcsönöz nekünk folyamatosan, és nem beszélve arról, hogy mi ugye saját részén nem vásárolunk se OTP-t, se MOL-t, tehát ilyen értelemben ez nekünk nem dobja a forgalmunkat, hogyha ettől tisztítanánk egyébként a versenytársak forgalmát, akkor bőven egyébként a negyedik helyet tudnánk magunknak ebbe az évbe, így inkább az ötödik hely környékén vagyunk, de hát saját részvényvásárlás se lesz örökké, és ha a tendencia tovább nő, akkor szerintem nem egy túl nagy csoda lenne, hogyha néhány éven belül egyébként a top 3-ba tudna lenni a Budapest érték tőzsdén a Dandom kimondottan csak és magyarországi lakossági befektetőkkel.
Ez lett volna a kérdés, hogy elsősorban akkor magyar papírokat vesznek a befektetőitek.
Ez már így nem igaz. Tehát a befektetők, akik nálunk vannak, azok elég nyitottak már a világra, de azt el lehet mondani, hogy mindenféleképpen hangsúlyos a Budapest érték tőzsd, és még egy dolgot el lehet mondani, hogy a további tedveinkben is azon, hogy alapvetően a budapesti érték tőzsdét promotáljuk, mint eddig is tettük, azok egész egyszerű. Azért, mert azt gondoljuk, hogy egy kisebb, átlátható piac, egy szabályozottságban Magyarországra teremtett és magyar befektetőknek megfeleltetett piac egy jobb terep tud lenni arra, hogy sikeresen pénzt tudjanak csinálni a befektetők, mint a nemzetközi piacon való botladozás és sokszor nehézség. Hozzáteszem, én tudom, hogy óriási lehetőségeket tartogat a külföld, ott mindig van forgalom és vannak nagy nevek, és ennek semmi problematikája nincsen, és mi ezt a utat nyitjuk az ügyfeleink részére, semmi probléma nincs vele, de mi Magyarországon mégis belhonosak vagyunk, míg a külhonosság az nem történt meg, és nem is fog megtörténni, mi nem tedvezzük, hogy közvetlenül egyébként ezeken a tőzsdéken tagsággal és közvetlen szerepvállalással rendelkezünk, így hát az otthonunk és az alappiacunk mindenféleképpen Budapest érték tőzsde.
Nos, beszéltünk itt ugye gazdasági helyzetről, meg pandémiáról, és most visszatérünk az IPO-ra. Nem kockázatos ez az időszak új részvények kibocsátására?
Én megmondom őszintén, hogy alapvetően, hogyha nem lenne visszavásárlási kötelezettség benne, mi ezt az IPO-t nem vállaltuk volna. Egyszerűen azért, mert itt nem arról van szó, hogy a DM-ked jó vagy rossz. Mi nagyon hiszünk a DM-kedbe, végigcsináltuk vele tanácsadóként a bevezetési folyamatot, kívülről belülről ismerjük a céget, menedzsmentjét, működését, minden. De a pandémia bármit hozhat. Mint hogy hozott 2020-ből és robbanásszerűen és a semmiből, ugyanez bekövetkezhet. Ebben a helyzetben részvényeket értékesíteni felelősség. Ezt a felelősséget valahol ki kell tudni egyenlíteni, ez a visszavásárlási kötelezettség. Én azt gondolom, hogy bármi jön és bármi lesz, a DM-ked közép-hosszú távon egy rendkívül stabil és mindenképpen alapból túlélő cég lenne akkor is, ha a cég 90% elbukna, amit egyébként se gondolok, meg hiszek. Viszont azt gondolom, hogy ez az érzés, ez a gondolat a mi fejünkben van, és ezt én senkire nem erőltetném rá. Ez az érzések nem biztos, hogy ezzel megegyeznek a befektetői fejek. Be. Így viszont van egy ilyen kötelezettség, aminek el kell tudni mondani még azért, hogy úgy kötelezettség, a PTK előírja, hogy ezt a kötelezettségnek akkor lehet eleget tenni, hogyha van megfelelő eredménytartalék, aminek a számára ki lehet fizetni. Hozzáteszem, hogy a pénz el lesz különítve kelled letéti számlán, tehát ez gyakorlatilag rendelkezést áll, és ez egy olyan kötelezettség, ami nem tűnik el, hogyha valami miatt az eredménytartalék kevesebb lenne, ami egyébként gyakorlatilag valószínűtlen, úgy, ahogy van, mert jelenleg is óriási eredménytartalékkal rendelkezik egyébként a DM-ked, akkor is fennáll, és ennek helyet fog állni a cég. De ebben a helyzetben simán megcsinálni úgy, hogy gyertek, higgyetek benne, a tevékenysége az egekbe fog és gondoljuk, ez szerintem ma kevés. Tehát ebben a helyzetben kell egy többlet, egy löket, egy pofon a pandémiának és a koronavírusnak, ez a pofon nálunk a visszavásárlási kötelezettség.
Érdekes, én beszéltem ugye a két nagy tulajdonossal is korábban, és az egyértelművé vált, hogy gyakorlatilag a cégnek nincsen akut szüksége a forrásra, nem azt mondom, hogy nem jön jól a pénz, hiszen az bármire és bármikor föl lehet használni. Minden jel arra utal, hogy egyetlen céljuk van, hogy bevonzák a kis befektetőket.
Ezt én azért kerekíteném ezt a dolgot, én nem gondolom így, szerintem az ő megfogalmazásukban is úgy volt, hogy a jelenlegi tranzakcióval kapcsolatban. Azt kell látni, hogy a DM-kedbe tavalyi évvégén bevontunk 1 milliárd forintot. Jelenleg kapitalizációt tekintve a DM-ked egy 5 milliárd forint feletti értékű részvénytársaság, és azt a dolgot viszont oszlatnám, hogy nem kell pénz, nagyon is kellene pénze egyetlen egy dolggal kapcsolatban, ez pedig a terjeszkedés és a pandémia okozta és adta lehetőségeknek a köre. Mi azt látjuk, hogy az építőipar nem állt meg, bár bár vannak benne jelek arra, hogy nem úgy működik, de ugye Orbán Viktor az elmúlt napokban jelentette be azt, hogy 5%-os áfa visszatér, ami mindenféleképpen egy boost, egy erő, egy löket lesz ennek a piacnak. Kettő, ami nagyon fontos, hogy a DMK-nek két alapvető terve volt, amit megfogalmazott, ami a tájékoztatóban is szerepel egyébként, és tavaly is megvolt, ez a nemzetközi terjeszkedés és a mezőgazdasági piacon való hódítás. Szerintem mind a kettő akkor is alap, ha egyébként pandémia van, miért? Mert a mezőgazdaság, ugye mint a primer szektor, a közgazdaságtanban vagy a gazdaságban, az egy olyan fajta kötelezettség, aminek meg kell tudni felni. Az lehet, hogy nem fog elmenni szolgáltatásokat igénybe venni, de ennem kell, termelni kell, élelmiszerre mindig szükség van. Ezen a piacon gépesítetten lehet csak elképzelni a jövőt, ebben jól halad. A másik rész pedig az az, hogy a Bobcat és a Dusan hatalmas bizalmával következően lehetősége van a DMK-nek arra, hogy a kizárólagos márkaképviseleteket tovább vigye a külföldi piacokon is. Ez pedig olyan dolog, amit ki kell használni. De nem abba gondolkodik a DMK-t, hogy ebből a 300-500 millió forint maximum behozott pénzből valósítja ezt meg. Rengeteg tőke bevonási lehetőség van, alapvetően külső tőke és nem belső tőke formájában. Van nemzeti bankos kötvényprogram, van hitelezési potenciális lehetőség, és hogyha azt nézem a mérlegében, hogy viszonylag sok a hitel, arra mindenkinek felhívnám a figyelmét, hogy ezek a hitelek nem hosszú lejáratú hitelek, hanem abból az árukészletből következnek, ami legalább háromszor, három és félszer megfordul a DMK életében a telephelyén lévő eszközökből egy évbe, tehát gyakorlatilag a DMK bőven elbír még többlettőkét, és dolgozunk is azon, hogy ezt el is érje.
Marginálisan érintettük csak azt, hogy tulajdonképpen mivel foglalkozik a DMK, ugye lehet, hogy a hallgatók egy része nincs egészen tisztában azzal, hogy gyakorlatilag építőipari és mezőgazdasági gépeket forgalmaznak.
Így van, méghozzá a világ legnagyobb márkáit. Itt szoktuk mindig elmondani, amit nagyjából mindenki ismert, a 30-60 tonnás Dusanokat, amik alig férnek el az úton, illetve a kicsi, mozgékony, rendkívül ügyesen alkalmazkodó Bobcat, amit láthatunk akkor, hogy a havat kell lapátolni egyébként az utakon, de akkor is, hogyha építőipari különböző dolgokba sittet kell rakosgatni, vagy bármit, amit a markolójával meg tud fogni és tud kezelni. Nagyon vicces dolog, egyszer gondolkodtunk azon, hogy majd csinálunk ezzel versenyt, Bobcat versenyt, Dusan versenyt.
Én jelentkeznék rá.
Én is egyébként, engem is nagyon izgat ez a történet, és hogyha valaki ott van a telephelyen, egyébként érdemes egyszer elmenni, jelenleg a, ugye Budapest környékén van ez Sziget-Szent Miklóson, és ha valaki bemegy a telephelyre, ott akkora gépekkel, és még egy nagyon fontos dolog, ami irgalmatlan lelkesedés, hogy ez jelenleg nem úgy kell elképzelni őket, hogy lepukkant másodosztálybeli gépek. Ma arról szól a világ, hogy azt az embert, akkor a beül és a gép kezelő, hogyan kell kiszolgálni botkormányos, DVD-s, elképesztő kiszolgáló high-tech belső kiképzéssel. Ezek úgy néznek ki, mint a legdrágább egyébként Mercedesek meg BMW-k belső felszerelésre. Soha nem mozgattam, soha nem mentem még ilyennel. Gyerekkoromban egyszer ültem Püspökladányba egy úthengeren, ott voltak a dédnagyszüleim, de hát az is óriási élmény volt, de ez szerintem inkább olyan lehet, mint amikor a Holdon próbálgatunk valami irgalmatlan technológiával jobbra-balra menetelni, tehát ez tényleg izgalmas és érdekes, és nem beszélve arról, hogy lesz új telephelye, sokkal hatalmasabb és nagyobb a DMK-nek, most dolgoznak rajta, és a kivitelezése már folyamatban van. Szerintem egyébként miután nyilvános társaság, lesznek olyan szervezett dolgok, amik izgalmasak és érdekesek lehetnek egyébként, hogy megismerjék az emberek ezeket a gépeket belülről is.
Nos, hát azt gondolom, hogy a fiúk, férfiak egy részének biztos, hogy gyerekkori álma az, hogy felüljön egy ilyen gépre is vezesse. De hát nyilván a befektetőket elsősorban a számok érdeklik, és akkor ezzel folytatjuk hamarosan. Előbb azonban tartunk egy nagyon rövid szünetet. Azonnal jövünk vissza, Virág Ferenccel, a Random Capital egyik tulajdonosával, tanácsadójával.
Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM.